credo in un Teo.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szerkesztőt Fodor Endrét hallják, folytatom a beszélgetést Bíró László nyugalmazott katolikus tábori püspökkel, volt családügyi referens püspökkel. Szent Háromság vasárnapja után, úrnapja előtt beszélgettünk Bíró László nyugalmazott tábori püspökkel. Úrnapja, oltári szentség jelentőségéről a családra nézve, a család tekintetében. Atya, hogyan tudnád ezt összefoglalni? Mi az, ami legfontosabb, ami az úrnapja kapcsán a családokhoz intézve a leginkább eszedbe jut?
Napokban olvasgattam 16. Benedek pápának az eukarisztiáról szóló kis tanulmány gyűjteményét, és nagyon mélyen megragadott egy gondolata. Arról beszél, hogy az utolsó vacsora elbeszélését, az oltári szentség alapításának a lényegét két epizód veszi körül. Egyik a lábmosás, másrészt pedig, hogy a katona lándzsájával átdöfte Jézus oldalát, és abból víz és vér folyt ki. És arról beszél a Szent Atya, hogy az utolsó vacsora története, tehát az alapításnak a szavai akkor teljesednek be, mikor Jézus oldalát megnyitották a kereszten, és az utolsó vacsora lényegéhez hozzátartozik a lábmosásnak a szertartása is. Tehát az úrnapja titka, az oltári szentség. Tudjuk jól, hogy az úrnapja az nagy csütörtök titkának egy önállósult ünnepe. Az utolsó vacsora és a lábmosás és a papság alapításának emléknapja. Valamiképp az úrnapjában is jelen van, de kiemeljük az oltári szentség alapítását. De az, hogy mi keretezi, arról ritkán szoktak az úrnapi predikációk szólni. Pedig tulajdonképpen egészen világossá, hogy mi az oltári szentség, ez a két keretező elbeszélés világítja meg. Arról beszél tovább a Szent Atya, hogy aki áldozik, az tulajdonképpen ezt a Jézust akarja követni, a lábmosó Jézust, és azt a Jézust, akinek megnyitották az oldalát. A lábmosás ugye a szolgálatról szól. Szent Pál azt mondja, előzzétek meg egymást a szeretetben. A házasság szentsége az a más fordításban Szent Pál szavát idézve, az előzzétek meg egymást a szeretetben, versenyezzetek a szeretetben. Erről szól. Kész vagyok szolgálni a házastársamat, gyermekeinket ketten egyként, és öregjeinket. Az utóbbiról a generációk összefogásáról nagyon sokat szól Ferenc pápa. Tehát az eukarisztia közöttünk alapvetően a szolgálatra hív. Az eukarisztia titka hol kezdődik? Magánál a megtestesülésnél. És mint egy megtestesülés folytatódik tovább a kereszten való kiüresedésében Jézusnak, és a megtestesülés folytatódik tovább Jézus önkiüresítése, amikor kenyér és bor formájában egyszer s mindenkorra velünk marad. Kiürestette önmagát. És minden házastársi kapcsolat az erről szól. Két ember oda ajándékozza magát egymásnak, úgy, ahogy Krisztus a kenyér és a bor színe alatt, hogy magunkhoz vehetjük, megehetjük, megihatjuk őt. A házasság is ez a teljes önátadásról szól.
Teljes önátadás, atya, ez egyfajta alázatot is megkövetel, nem? A házassággal, a házastársunkkal szemben.
Igen, tulajdonképpen azt gondolom, hogyha őszintén beszél két ember a saját házasságáról, akkor világos az, hogy meg kell halnom szüntelenül a saját ötletemnek, hogy a másiknak öröme legyek. Szóval ez amit az eukarisztia jelképez, különösen ezzel a kerettel, a lábmosásnak a szertartásával, és a utolsó jelenet, amikor Jézus oldalát megnyitják, és abból vér és víz folyik ki, a teljes önátadásnak a valóságáról szól ez, és ez az eukarisztia, és a házasság szentsége is. Amikor két ember a szentség kiszolgáltatáskor kezet nyújtanak egymásnak, és a pap átköti a stólával a kezüket, és elmondják a szavakat, Isten szent szín előtt, feleségül vesztek, feleségül megyek hozzád, ezek a szavak a teljes önátadás szavai. A teljes megsemmisülés, de ugyanakkor kiteljesedés is.
Mon père, mon père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie.
Azt gondolom, hogy ez a házasságkötés pillanatában mindenféleképpen jelen van, bízva a keresztényi életben, a keresztényi gondolkodásban, de mi van akkor, amikor már 10-20 évet megél az ember egymás mellett, akkor ez a fajta önfeláldozás, ez a fajta kiüresedés, mintha egy picit tompulna, én azt látom nagyon sok házasságban.
Igen, nem szükségszerű. Én azt gondolom, nagyon sokszor ugye katonapüspökként végig hallgattam ön beszédeket hősiességről, hősi haláról. Szóval azért a beszédekben el szokott hangozni mindig ez a gondolat, hogy a hősi halott az nem ott születik, amikor az ellenséges csapat lelövi az illetőt, hanem amikor előtte odaadta már az életét a hazáért, vagy másokért. Tehát gyakorolta a meghalást apró tettekben. Én azt gondolom, hogy a házasságban az önátadásnak ez a szándéka akkor maradt friss, ha újra meg újra, ahogy Pál apostolt idéztem, törekszem arra, hogy a páromat megelőzem a szeretetben. Szóval apró meghalásokból születik meg ez a teljes és végleges önátadás apró helyzetekben.
Atya, mit szoktál tanácsolni azoknak a házaspároknak, akik azzal a gonddal állnak elő, hogy ők eszerint éltek, de gyermekük születik, és ilyenkor már osztoznak ebben az önátadásban, ebben az önfeláldozásban házastárs és a gyermek, vagy gyermekek között?
Igen, én nagyon sokszor elmondtam nyilván itt a Máj Rádióban is, hogy szóval a prioritást kell tartani. Tehát a második János Pálnak a szava, hogy a család kiinduló pontja és célpontja a házasság. Tehát a gyerek megszületésénél nem szabad, hogy a házasság második helyre kerüljön. A gyerek akkor tud harmonikusan fejlődni, hogyha a szülei továbbra is odafigyelnek egymásra, időt szentelnek egymásnak. Sokszor elmondom, gyermekek születésekor az édesanyáknak, édesapáknak is, az édesanya legszebb ajándéka gyermeke számára, hogyha továbbra is jó feleség marad, és a férj, az édesapa legszebb ajándéka a gyermek számára, ha továbbra is jó férj marad. Tehát amire oda kell figyelni mindig a házasság, különösen a nagy családosot már látom azt sokszor, nem szükségszerű, és nem a gyerek ebben a hibás, hanem egyfajta ügyetlenség, amikor annyira leköti a gyerek legtöbbször az édesanyát, hogy a férjének elfelejt időt adni. És nem hallgatják már meg egymást, nem beszélgetnek egymással, és elhidegülnek egymástól. Tehát az önátadás az egy szüntelen feladat. Ez nem gazd nagy gesztusokból áll, elsődlegesen nagyon apró gesztusokból, amire nem mondhatom azt, hogy nincs hozzá erő, meg nem tudom mi. Nem. Az apró gesztusokból, a legapróbb gesztusokból áll össze a teljes önátadás. Ugye Jézusunknak az egész földi léte a megváltás szolgálja, és ez egész földi léte fogantatásától kezdődően szüntelenül az önátadás fele megy. Azzal, hogy emberré lett, azzal, hogy vállalta a magzati állapotot, azzal, hogy világra született, mind-mind a megváltásnak a szolgálata a teljes önátadásra való készülés volt. A házasság is erről szól. Szüntelen gyakorlása a teljes és végleges önátadásnak.
Említette az időseket, és róluk szeretnék még majd szót ejteni, illetve a gyerekekről. A gyerekek felé, a gyermekeink felé egyfajta példamutatás az, amivel talán felkészítjük őket erre az önfeláldozásra, amely majd felnőtt korban a házasság kötése után fogadja őt?
Én azt gondolom, igen. Tehát az ember, akinek gyermeke van, egész életében mintát, hogy élete minden szavával és minden gesztusával. És ez a minta, ez tudja életbe tartani az elkövetkező házasságot, vagy pedig szünteti meg már gyökerében, valahol a mélyben az elkövetkező, gyerekének az elkövetkező házasságát. Tehát a szülő a gyerekek előtt mindig mintát hagy. Akár pozitív, akár negatív értelemben. Persze jobb lenne, hogyha pozitív értelemben hagyna mintát a gyermeknek a szülő.
Mert azt hiszem, egy nagyszerű példát tudnak mutatni éppen a nagyszülők, a szülők felé, vagy éppen a kisunokák felé, hogyha már említetted az idősek szerepét a helyzetben.
Ezt el szoktam mesélni, valószínűleg a rádióban is már elmondtam, hogy pesti koromban avonta kétszer leültem szerelmes párokkal, ilyen interaktív módon. És egyszer kérdeztem, hogy milyen mintát viszel bele az elkövetkező házasságodba a fölmenőktől. Én elsőlegesen a szülőkre gondoltam. Aztán beszélgette a kis párok egymással, aztán a körbeszélgetésben megosztották egymással, hogy milyen mintákat visznek bele a házasságukba. És annyira meglepődtem, hogy egyik sem mondta a saját szülőjét, hanem mindegyik a nagyszülőket emlegette, vagy talán a dédszülőket, akik ezeket ilyen epizódokat említettek fel, hogy amikor ugye kitelepítették őket a felvidékről, vagy kiforgatták őket a tulajdonukból, és milyen fájdalom volt ez számukra, és mégis milyen derűs öregkort éltek meg, és milyen derűsen élték, ezt szeretnék magukkal vinni a házasságukba.
Ezt már említetted, ezt a példát valóban, de arról nem esett szó, hogy ezt te minek tulajdonítod, hogy a nagyszülői példa az előbbre való erősebb tisztelet a nagyszülő felé, vagy minek tulajdonítod?
Nem, azt gondolom, hogy maga a példa, tehát hogy a szenvedés egy igazi kapcsolatot nem eltávolít egymástól, hanem közelebb hoz egymáshoz. És ezt a beérettségét, ahogy szerint fogalmazták meg a fiatalok ebben a példában, hogy ők szenvedtek közösen, és hogyan győztesen jöttek ki belőle. Tehát amit mondunk a latin bölcsesség nyomán, hogy a teher alatt mi a pálma. Szóval pondere crescit pálma. Szóval ez azt hiszem, amit a fiatalok megsejtettek, hogy őket is tudják, azt nem naívak annyira, hogy nem fogja megpróbáltatás érni őket, és azt szeretnék bevinni a házasságukba, hogy a megpróbáltatások ne eltávolítsák őket egymástól, hanem még közelebb vigyék egymáshoz.
Hát azt hiszem, ez kemény próbatétel egy fiatal házaspár.
Igen, még nem tudják, hogy mit beszélnek, de azért a szándék megvan bennük. Ezt szeretnék tenni.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Eukarisztia kapcsán, eukarisztiának a közösen történő megélése. Mi van abban a helyzetben, amikor az egyik házastárs nem hívő? Ebben a ilyen esettel találkoztál-e már, és abban az esetben mit szoktál tanácsolni a házaspároknak, amikor a házaspár egyik fele hívő, a másik viszont nem?
Hát nagyon különböző megoldásokat lát az ember. Van, ahol a nem hívő fél, ugye makacsul ellenáll, nem kíséri el a hívő félt a templomba. De ezért legtöbbször azzal a megoldással találkozom, hogy eldöntik, hogy a gyerekeket mondjuk a mi esetünkben katolikus módon fogják nevelni, és ha nem hívő, azt nem is mondanám, nem hívő, csak nem vallásos háttérből érkező házastárs is már a gyerekekre figyelve elkezd járni a párjával a templomba. És éppen most is van olyan házas párom, aki a kisgyerek első házzása miatt ugye fölkészült, aki nem volt meg se keresztelve, nem meg keresztelve, meg volt, csak első házom nem volt, és hogy közösen készülnek az első áldozástól, dérmálkozástól, csak hogy a kicsi gyerekkel majd együtt mehessenek áldozni. Tehát aki nagyon tudatosan próbálja nevelni a gyereket, az úgy mondjam, nem is csak a példaadás véget, hanem fölismeri azt, hogy ez a normális. Hogyha a gyerektől elvárom a hittant, hogy templomba menjen és legyen elsőházú, akkor nekem is meg kell tennem ugyanazt. Mondom, most adja örömteli történetem éppen.
Atya, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Annyi kulisszatitkot találhatunk, hogy ilyen rehabilitációs kezelésen vagy. 2-3 mondatot a egészségi állapotodról. Nagyon sokat hallunk felőled, tevékeny vagy. Úgy látjuk, hogy közösséget is építesz ott, Pécsett. Hogyan éled meg az ottani napokat?
Köszönöm szépen. Most egy pihenés is volt ez egyben, és papírom is lesz arról, hogy normális vagyok, remélem. Úgyhogy ezzel a jó hírrel megyek haza.
Köszönöm szépen még egyszer.
Én köszönöm szépen. Isten áldott hónapját mindenkinek.
Itthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Híreink következnek.